akár több millió ember életét is követelheti egy olyan afrikai háború, amelynek előzményei 30 évvel korábbra nyúlnak vissza. Az 1994-es csak nem 800 ezer ember életét követelő ruandai népirtás után a Kongói Demokratikus Köztársaság Uganda és Ruanda 1998-tól 5 éven keresztül állt hadban egymással. A tét a Kongó keleti részén található arany, lítium, kobalt és wolfram lőhelyek birtoklása és a kitermelt nyersanyagok értékesítése volt. A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint Kongó a mai napig képtelen ellenőrizni a területet, így a szomszédos államok és a helyi fegyveres milíciák folyamatosan igyekeznek egyéni érdekeiket érvényesíteni. A kongói kitermelés nélkül akár a világ akkumulátorgyártása is veszélybe kerülhet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Marsai Viktorral Németh László beszélgetett.
Milyen konfliktus körvonalazódik most Afrika középső részén?
Ez az úgynevezett afrikai nagy tavak vidéke. Az azért nagyon fontos aláhúzni, hogy egyáltalán nem egy új konfliktusról van szó. Itt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak a keleti végein, ugye a Ruandával, Ugandával határos területeken gyakorlatilag 3 évtizede folyamatos fegyveres konfliktus zajlik. Ugye a kedves hallgatók rákeresnek a neten, akkor megtalálják, hogy ezt a klasszikus számot, egy 120 lázadó csoport küzd a központi kormányzattal szemben, ami azért egy picit költői túlzás, de tény, hogy legalább tucatnyi különféle részben ideológiai, részben etnikai, részben vallási alapon szerveződő csoport küld a meglehetősen messze első központi hatalommal, ugye Kinshasával szemben. Azért azt is érdemes aláhúzni, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság ugye 2 millió km² terület, tehát akkora, mint egész Nyugat-Európa, ráadásul hegyekkel, nagy folyókkal és esőerdőkkel taglalt terület, gyakorlatilag az állam nem ellenőrzi Kelet-Kongó területét, olyan stratégiailag fontos nyersanyagokkal, mint gyémánt, arany, koltán, kobalt, lítium. Nem véletlen egyébként, hogy a milíciák ennek az ellenőrzéséért küzdenek, és ebben külső szereplők is gyakran támogatják őket.
Miért hagyja a központi kormányzat azt, hogy ez a helyzet így alakuljon?
Egész egyszerűen azért, mert nincs kapacitása arra, hogy ezt megakadályozza, nem tudja elérni ezeket a területeket. Évtizedek óta zajlik a küzdelem a legerősebb milíciával, egyébként az M23-as csoporttal, amit Ruanda támogat, és ugye azt látjuk, hogy a ruandai haderő az sokkal közelebb van, mint a kongói hivatalos erők. Az ENSZ-nek ugyan vannak békefenntartói a térségben, illetve két regionális szervezet, a kelet-afrikai közösség, illetve a dél-afrikai fejlesztési közösség is telepített erőket. De még ezt azt képzeljék el, hogy itt van egy térség, ami földrajzilag mondjuk Portugáliától a magyar határig terjed, délen Szicília, északon pedig Dánia a vége, és ezt kellene próbálni stabilizálni néhány 10 000 fős békefenntartó csoport, és egy olyan kongói hadsereggel, ami hol megkapja a fizetését, hol nem. Az viszont, hogy a milíciák fizetnek nekik, hogy ne menjenek oda esetenként, ahol ők tevékenykednek, ez majdnem biztos. Kongó ez egy, hát azt szoktuk mondani, hogy eufémisztikusan egy törékeny állam, de valójában egy nem működő állam. Nem képes ellenőrizni a területét, és nem képes felvenni a küzdelmet a milíciákkal szemben. Miközben ezzel összehasonlítva a beavatkozó szereplők, mint például Ruanda, egy meglehetősen ütőképes, jól felszerelt haderőt tart hadrendben, ami képes hatékonyan együttműködni a milíciákkal, és másik oldalról pedig képes hatékonyan megszervezni az ásványkincseknek az illegális kijutását a fekete piacra.
Más támogatói is vannak a milíciáknak Ruandán kívül?
Kongói háború a 90-es években kezdődött, és ugye a második kongói háború 98 és 2002 között, mert úgy is szoktak a szakértők hivatkozni, mint Afrika világháborújára, több mint 1 tucat ország. Tehát részben a kormányerők, részben a külső szereplők támogatóiként. És most is azt látjuk egyébként, hogy azért a Kongóban, például az ENSZ keretében tevékenykedő erők kapcsán látszik azt, hogy kihúz inkább a főváros és a jelenlegi kormányzat, illetve elnök Félix Tiszekedi felé, ki az, aki pedig rendkívül jó kapcsolatot ápol az afrikai politikának az egyik doyenjével, Paul Kagaméval, a ruandai elnökkel. Ugye ez azért is nem bonyolult kérdés, mert a 94-es népirtásra mindenki emlékszik Ruandában, amikor ugye 100 nap alatt 800 ezer embert mészároltak le, aminek ugye Paul Kagame elnöksége, illetve akkor még ugye fegyveres csoportjai vetettek véget. És ugye a Hutu mészárosok egy része az Kongóban keresett menedéket, és mind a mai napig ott vannak. Ugye ezért is van az, hogy Ruanda velük szemben álló helyi lázadó csoportokat támogatja, és ez Ruanda mellett, ha nem is állami, de nagyon sokszor nagyvállalati szereplőket látunk, akik úgy állnak ehhez a kérdéshez, hogy a kongói kormánynak vagy sikerül rendet tartania, vagy nem. Például a lítium és kobalt bányák környékén, miközben ugye Kigali ezt egészen biztosan meg fogja tudni tenni, ellenőrizni tudja a biztos kitermelést, ami ugye biztos ellátást jelent a világpiac számára. És nagyon sok szereplő gondolkodik úgy, hogy nem kockáztathatják például az akkumulátorgyártást azzal, hogy hát meglátják, hogy kincsatának sikerül ellenőrizni a területet, és ha nem, akkor akár hónapokra kiesik ugye a világ egyik legnagyobb kobalt termelője.
Elképzelhető, hogy ezen a területen létrejön majd egy új állam, vagy a szomszédos államok területeket szakítanak el Kongótól?
Nem, erre igazából nincs szükség. Gyakorlatilag a terület ellenőrzés alatt áll a külső szereplők részéről, az ellátást meg tudják szervezni. Ugye azzal, hogy új államokat generálnának, ne adj Isten, vagy a határokat meg próbálnak módosítani, ezzel ezt a jól tagadható tevékenységet, hiszen ugye például a ruandai kormány folyamatosan tagadja, hogy nekik bármi szerepük lenne ebben az egész történetben. Ez a kiváló tagadhatóság, ez azonnal megszűnne, és fel kellene vállalniuk azt, hogy ők igenis aktív részesei ennek a konfliktusnak. Nem gondolnám, hogy ez bárkinek az érdeke lenne.
Magyarok tartózkodnak a térségben? Lehet erről tudni valamit?
Nem lehet hivatalosan. Azt azért érdemes aláhúzni, hogy itt a milíciák, illetve a velük szemben küzdő kormányerők oldalán nagyon sok hát szép nyelven katonai magánvállalat egyszerűbben fogalmazva zsoldos vesz részt a harcokban, amiben lehet tudni például, hogy romániai cégek is vannak kint nagy számban, ezres nagyságrendű kontraktort alkalmazva. Én nem lepődnék meg azon, hogy ha lenne köztük magyar. Mácska azért is gondolom ezt, mert az előző, ha megnézzük előző afrikai hadszíntereket, vagy a dél-szudáni polgárháborút, vagy éppen a kalózok elleni küzdelmet, ott is találkozhattunk magyar kontraktorokkal. Úgyhogy szerintem erre itt is van jó esély. De ezek alapvetően magánemberként szerepelnek itt, tehát nem értelmszerűen állami megbízásból.
Mi lehet itt a motiváció? Ennyire jól fizet egy háború?
Így abszolút erről van szó. Hát akkor fizet jól egy háború, hogyha értékesek azok a nyersanyagok, amiket innen ki lehet nyerni. De még egyszer mondom, itt azért óriási készletekről van szó. Tehát a világ jelenleg ismert kobalt készleteinek, ami nélkül ugye az elektromos autóforról nem elképzelhető, a 70%-a található itt a kongói demokratikus köztársaság területén, tehát ez egy olyan kincs, amiért érdemes háborúkat is megvívni.
Az elmúlt percekben Kongóról hallhattak, illetve a helyi több évtizeddel ezelőtti konfliktus esetleges kiújulásának esélyeiről, Marsai Viktortól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójától.